Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó estét kívánok, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Ferenc, köszöntjük a hallgatókat. A mai alkalommal a médiáról, főként a hazai médiáról, de általában a média esélyeiről beszélgetünk, már csak azért is, mert a demokráciának, ami a címünknek is egy fontos, egyik fontos fele, a média csatornaként nagyon fontos eszköze a demokráciának, részben azért, hogy sok mindent megtudjunk, most nem akarok ilyen alapvetéseket összefoglalni, de mégis úgy látszik, azt hiszem, tehát, hogy a legfontosabb hírekkel, információkkal, történésekkel tisztába kerüljünk. Másrészt a média bizonyos fokig talán a társadalmi ellenőrzést is segíthetné. Vendégünk Bátorfi Attila, aki az Átlátszó munkatársa újságírója. Az apropó, hogy a közelmúltban egy érdekes tanulmányt készítettél, Attila, 9 grafikon a kormánymédia túlsúlyáról, és így érvényesül a sokszínű tájékoztatás elve Magyarországon címmel. De azzal hadd kezdjem, hogy a múlt héten egy rokonnál egy kis vasmegyei faluban, Sárvár közelében egy kis vasmegyei faluban jártam, ahol egy rokon lánykával próbáltam beszélgetni a közéletről, és egy-két dolgot így próbáltam elmondani neki, majd kinyitottam a napilapot, ahol egész oldalas hirdetésben, kormányhirdetésben egy magyar származású milliómost, vagy milliárdost aláznak, vagy ekéznek. Aztán a másnap, mikor kinyitottam, megint egész oldalas hirdetés volt. És hát megnéztem a televízió csatornákat, hogy keresek estére valami átmenetileg egy pár tájékozódási pontot, és valójában a nem M-mel kezdődő adók között, persze rengeteg osztrák adó ott a nyugat-magyarországi területen már fogható, és mondjuk az ilyen szórakoztató adók között, ami ingyen fogható, tehát amiért nem kell külön fizetni, az, ha jól emlékszem, talán az RTL Klub volt. És akkor beszélgettem ezzel a rokon lánykával, ez a 31-néhány éves lánykával, és próbáltam az arra a kérdésre, amiket ott az egész oldalas hirdetés tartalmazott erről a magyar származású milliárdosról, hogy próbáltam egy pár dologról beszélgetni vele, és azt mondja, hogy de én ezt honnan tudhatnám, mondja nekem Erika, a rokon lányka. És akkor és elkezdtünk erről beszélni, és akkor szembesültem azzal, amivel tulajdonképpen egy-két nappal után olvasva a te cikkedet szintén, hogy tudható, hogy főként azok az emberek vannak nagyon nehéz helyzetben Magyarországon, hogy reális képet alkossanak a valóságról, ez most már egy szubjektív állítás, és nem tényként szeretném mondani, akik egy csatornán szerzik az információikat, bármelyik legyen is az az egy csatorna. És egy kicsit ez erre hívta fel a figyelmet a te cikked. Egy pár szóban exponáljuk, hogy körülbelül miről is szól ez, Attila.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Még mielőtt tovább mondanád, közben a hallgatóknak annyit hadd mondjak előre, hogy a beszélgetés egy bizonyos stádiumában, tehát egy kb. 10 perc múlva föl fogjuk hívni még egy kedves kollégánkat, Polyák Gábort, aki a média, Mérték Média, segíts a pontos...
Mérték Média Elemző
Műhelynek a vezetője, munkatársa Brüsszelből, mert éppen ott tartózkodik, úgyhogy Brüsszelt is kapcsoljuk majd. Na, de ez egy
azt hiszem éppen árulkodni van kint Magyarországról, a Gábor szól.
No, tehát visszaadom a szót, majd azt tőle is meg fogom kikérdezzük.
Nagyon röviden arról szól a cikk, hogy egyszerű 9 grafikonban, 9 nagyon egyszerű grafikonban mutatja be, hogy a magyar média egyes szegmenseiben ugye vannak kormányközeli médiumok, illetve vannak függetlenek, vagy semlegesek, illetve vannak kifejezetten ellenzékiek, és ezek a médiumok hány hallgatóhoz, olvasóhoz, tévénézőhöz, fogyasztóhoz érnek el, és ez 8 szegmensben, tehát a napilapok, rádiók, televíziós csatornák, ott ugye elsősorban a hírműsorok voltak benne, hírszájtok, heti lapok, stb., mert én sem emlékszem,
social
hogy hány.
Media.
Az nem volt szerintem benne, az nem volt benne, közösségi média, az nem volt benne, ugye arról nem is nagyon vannak adatok.
Na, akkor majd erről is
És hát ugye azt lehetett kimutatni ezek alapján, az adatok alapján, hogy majdnem minden szegmensben, kivéve az online médiát, többségben, jelentős többségben vannak a kormány közelinek mondott lapok, rádiók, televíziós csatornák.
mielőtt ennek a okára meg minősítésébe belemennénk, azt a naív kérdést hadd tegyen föl, hogy az azért nem természetes egy társadalomban, hogy a kormánynak mindig egy kicsit nagyobb a tájékoztatási felülete, mint a kormányon kívüli szereplőknek, vagy szektorbelieknek? Ezt valóban kérdezem, mert nem vagyok biztos.
Föl kell vennem a médiakutatói sapkámat erre, mert igen, szerintem ez egy valid kérdés, ez egy nagyon fontos kérdés. Hogy egy ekkora támogatottságú kormánynak, amit kétszer a magyar társadalom megválasztott, most mindegy, hogy milyen körülmények között, vagy milyen választási rendszerben választott meg, de az egy értelmes kérdés feltenni, hogy vajon egy ilyen támogatottságú kormánynak van-e egyáltalán joga ilyen mértékben beleszólni a média piac működésében? Bocsánat, van-e egyáltalán, és hogyha van, azt feltételezzük, hogy van, akkor milyen mértékben van joga beleszólni. Hozzáteszem, hogy nincsen erről kialakult álláspontom egyébként, és még ugye az sem biztos, hogyha azt mondjuk, hogy hát ezt a magasságos piacnak el kellene intéznie, ugyan a magasságos piac nagyon sok mindent nem intézel magától, tehát igenis az államnak, vagy a kormánynak van policy tevékenysége, vagy kötelezettsége, hogy ilyen policy-kat gyártson, és amennyiben egyébként nem megy szép szóval, akkor vannak olyan helyzetek, amikor rá lehet hatni erre. Ugye ez egy nagyon, és mondjam, eufemisztikus magyarázat arra, hogy mi történt a magyar médiapiacon az elmúlt 7 évben. Ezt ugye szokták is alkalmazni a kormány támogatói, hogy hát volt egy nagy történelmi igazságtalanság a rendszerváltás után, és 2010 után, ha már forradalmat írtunk, akkor a nagyon-nagyon sok ballib média túlsúlyt, a hatalmas média túlsúlyt vissza kellett valahogy billenteni, és ez máshogy nem működik, mint hát szép szóval nem megy, akkor erőszakkal kell. Most nem volt ilyen erőszakosság, miközben persze voltak részpiacok, ahol elég konkrét foglalás és gyarmatosítás, vagy zsákmányszerzés történt. Bajomi Lázár Péter kedves szavát használjam, egy médiakutató, ő szokta ezt használni, a zsákmányszerzést, és nekem nagyon tetszik, mert szerintem elég jól leírja, de ettől függetlenül más eszközökkel, tehát állami hirdetésekkel, állami kölcsönökkel szintén ebbe az irányba lehetett terelni a magyar médiapiacot.
Szóba hoztad a korábbi liberális média túlsúlyt. Esetleg van kutatásotok, vagy valaki másnak kutatása? Tehát hasonló grafikont, ha felrajzolnánk 2009-ből, akkor mit látnánk?
Nem tudjuk, tehát nincsen. Ez egy nagyon masszív kutatói munka kellene, hogy legyen. Tehát évről évre, és ráadásul az adatközlésnek a minősége, hogy ezek cégek végzik ezeket az adatgyűjtéseket és közléseket. Ugye például a televíziós piacról nincsenek is normális adataink. Tehát azok nagyon béna adatok, amikkel a nyilvánosság rendelkezik, mert hogy nem is adhatják ki. Sem a kutatócég nem adhatja ki, a televíziók meg nem adják ki a nézettségi
statisztikát. És hát csak ugye elszakadunk a tudománytól és az adatoktól, te, mint ezzel a szakterülettel foglalkozó ember, hogy látod, hogy a Fidesz előtt milyen volt a média struktúra, 2010 előtt mennyire volt domináns például a baloldalnak a...
Nem tulajdonos mondok, hanem szerkesztőségi ideákat mondok. Azt gondolom, hogy akkor a szerkesztőségek többsége Magyarországon egy alapvetően liberális vagy baloldali doktrina mellett végezte a munkáját. Önmagában egyébként az, hogy most valaki egyébként konzervatív vagy jobboldali újságíró, szerintem önmagában nem különösebben számít egyébként. És még azt gondolom, hogy a tulajdonosi szerkezet, mert ugye, mit tudom én, ugye a HVG-t 2007-8-9-ben olyan nagyon balosnak, Origót nagyon balosnak nevezni, azért nagyon-nagyon, tehát hogy azt nem lehetett azt mondani, hogy az Origó egy ilyen tüktik, Schneidig balos szerkesztőség lenne, végezték a dolgokat. Sokkal nagyobb probléma, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk 2010 előtt azok az újságírók, akik akkor az Origónál, HVG-nél, stb. Végezték a dolgukat, mentek, és a hatalmat őrkutyaként elszámoltatták, és akkor nagyon sok ilyen újságírót lehetne mondani, az Indextől, akár még a Heti Válaszi Magyar Nemzeti bezárólag, jelen pillanatban partvonalra vannak szorulva, tehát ők semmi más nem csinálnak egyébként jelen pillanatban sem, ugyanazt, mint 2010 előtt, független attól, hogy ki van éppen gazdasági hatalmon, vagy politikai hatalmon, csak azok a cikkek, vagy azok az oknyomozások, tényfeltárások, amiket ez a újságírói közösség létrehoz, az a magyar társadalom jelentős részéhez nem jut el, és nincs is esélye eljutni. És akkor visszakanyarodtunk ahhoz, amit Ferenc mondott az elején, az a saját történet, hogy igen, az a rokon, aki ezzel a lappal szembesül, illetve azt a regionális tévécsatornát nézi, vagy a Vas népével, ugye, a megyei napilappal szembesül, neki gyakorlatilag nagyon kis esélye van arról, hogy értesüljen arról, hogy Magyarországon egyébként mi történik. Tehát kizárólag azt...
Nem, hogy más szájából, más típusú
megközelítés.
De én egy pillanatra mielőtt, és aztán menjünk esetleg még a cikketbe is bele, de a demokrácia érzékenységem valamit belém égett, ahogy itt beszéltünk, és még valamire visszatérnék, hogy azt mondtad, hogy és csak egy apró kis tónusbeli változást szeretnék felvetni, mégis talán ez dialógus vagy beszélgetés része lett, hogy ekkora nagy kormány, több kétharmados kormány többség ezt és ezt jelenti. Én úgy gondolom, de ebben egy kicsit bizonytalan állítom az első felét, hogy egy kormánynak mindig egy kicsit az átlagoshoz képest egy picivel talán nagyobb tájékoztatási kapacitása kell, hogy legyen, mint a kormányon kívüli erőknek. Ezt én egy demokratikus lehetőségként még elfogadom, de azt nem fogadom már el, hogy attól, hogy kétharmadosan győzött, kétharmados arányú legyen. Tehát a győzelem arányát, vagy a választási sikernek a mértékét én ezt függetlenné tenném, a nagyságát függetlenné tenném ettől. Pusztán az az alap érzem, hogy mivel a kormánynak egy alaptájékoztatási feladatot is el kell látnia, hogy talán ez megenged valamit, hogy az 50% közelébe vagy a fölött.
Abszolút.
Tehát, hogy egy picit nagyobb többsége legyen. Ez igazából egy kérdéses állítás most, azért ezt nem tudnám, nem biztos, hogy hosszan indokolni tudom, csak egy ilyen benyomásom van. De az arányt azt nem fogadom el semmiképp, hogy az arányok. Pont a demokrácia lényege az, hogy a más, hogy helyet kell biztosítani másnak, de nem is akarok ebben nagyon belemenni. Csak ez még úgy éreztem, hogy hozzátartozik.
Én sem, két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Tehát hogy az egyik az, hogy szerintem a közmédiában mindig is volt, legalábbis a legjobb tudomásom szerint az adott kormány felé mindig is közelebb állt a közmédia.
Igen.
Szerintem ezt lehet mondani. Attól függetlenül, hogy mondjuk 2015 a rádióban, a Magyar Rádióban nagyon sok egyébként Fidesz-párti műsor megjelent, vagy a közmédiában is voltak legendás vagy Fidesz-párti műsorok.
Tehát akkor kritikusnak mondható abban az időszakban, arra gondolsz?
Igen, nem feltétlenül erre gondoltam, hanem... Ugye ott volt a Vasárnapi Újság a Magyar Rádióban 2010 előtt.
Tehát más értékben is erősen jelen volt.
Nagyon erősen jelen volt, igen. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ugye nem velem vitatkozol, hanem nekem sincsen ezzel kapcsolatban kialakult álláspontom. Azt tudom mondani, hogy ugye a magyar jobboldalnak van egy mítosza. Az, hogy őt 2010 előtt, a rendszerváltás óta folyamatosan a nyilvánosságban elnyomták őket. Függetlenül attól, hogy ez igaz-e vagy sem, szerintem nem igaz egyébként, ebben a formában semmiképpen sem igaz. Tehát, hogy ezt a hátrányt megpróbálják behozni. Válogatott eszközökkel, tisztességes és tisztességtelen eszközökkel
meg
is.
Nem válogatott
vagy eszközök. Meg nem válogatott eszközökkel.
Esetenként.
Vagy nem válogatják meg őket. Igen, tehát inkább ez a bármi áron típusú. Ha megy könnyen, akkor megy könnyen, akkor ülünk neki, ha nem, akkor meg erőszakosabban
kell. Tehát sokan
kell.
Úgy érzik, hogy itt egy törlesztés, vagy
egy jóvátételt kell végrehozni.
Tényleg érdekes lehet, de kétségtelen, hogy benne van minden tekintetben a mai politikai megnyilvánulásokban a jóvátételnek a...
Így van, igen.
Na most ez egy évig a választás után, másfél évig nem örül az embernek ide, de még azt mondja, hogy természetes, de 7-8 évvel a választás után már ez egy kicsit hosszúnak tűnik. Egy pár dologban még térjünk vissza egy-két konkrétumba a cikkethez, és aztán akár vonatkoztassunk el tőle. Ugye ezt a három kategóriát te mondtad is, hogy ellenzéki, kritikus, semleges és kormány közeli. Ezek voltak, amik és ilyen színes infografikai megoldással, vagy nem tudom, ez ennek nevezhető-e, érzékeltethető, hogy például a rádiók napi átlagos hallgatottságának arányát látom egyen, aztán a másik az online hírmédia átlagos látogatottsága. Na most az a kérdés itt, hogy a kategória állítása, és nem a legegyszerűbb a kormány közelit megérteni, de amelyiket ellenzéki kritikusnak vagy semlegesnek veszed, hogy amikor ezt vizionáltad és elképzelted, akkor itt mi volt az, amitől az egyik vagy a másik kategóriába sorolódott valahogy a médium?
Ez szintén ugye módszertanilag egy nagyon fontos kérdés, hogy mi alapján. Ugye, szoktunk egymással beszélgetni, nyilván a mértékkel is, itt is ugye az Ági volt, aki kommenteket, Urbán Ágnes volt, a mérték, vagy a CEUM belül is, hogy mi számít kifejezetten kritikusnak, ki számít semlegesnek ebben a helyzetben. Van olyan, amire az ember azt mondja, hogy átmegy God módba, tehát Isten módba, mert hogy ha innen nézem, igen, honnan nézem, akkor meg nem. Vannak tulajdonosi kötődések, amiket lehet ilyenkor vizsgálni. Vannak ugye csokrokat lehet adott esetben nézni, de egyébként fönt van a lista, tehát igen, mindenki tehát megnézheti az adatban.
Mert az egyszerű a két véglet.
De igen, semlegesben mondok egy példát, hogy ugye például pont a rádióknál van nagyon érdekes egyébként, hogy tekintve, hogy majdnem mindenki az MT-nek a hírszolgáltatását használja, tehát nincsen saját hírgyártás lényegében. Ugye itt semmi másból nem tudunk kiindulni adatok szintjén, csak és kizárólag azt, amit a TNS Hoffmann nyilvánosságra hoz.
Ez egy kutató.
Igen, ez egy kutató. TNS Hoffmann Media Méter konzorcium, van egy kutatócég, ami a rádiós piacot kutatja. Ugye az 9 vagy 10 rádiót mér, ennél nyilvánvalóan sokkal, de sokkal több rádió van Magyarországon, de például a lokális rádiókról nem tudunk semmit, az ég egy adta világon. Nem tudunk semmit a civil rádióról, nem tudunk a tilos rádióról, nincsen hivatalos adat ezekről. Feltételezem egyébként, hogy az NMHH-nak, a médiahatóságnak vannak elég masszív kutatásai ezzel kapcsolatban.
De benyomásai biztos.
Benyomásai biztos, de ugye ezek nem nyilvánosak, ezek a kutatások. Tehát az NMHH nem hozza nyilvánosságra ezeket a média és hírközlési hatóság.
Igen, csak hogy tudjuk a betűszavat. Na de mégis mondasz párat, vagy az önkényes, hogy semlegesnek mondjuk például a
168 órát nem mondanám semlegesnek például. Tudom, hogy ez, én az Indexet semlegesnek mondanám.
Mondjuk az Inforádiót mire mondanád?
Hát ugye az Inforádiót szerintem arról nincs is kutatási adat, tehát ugye az arról nem lett besorolásban, tehát ők nem vettek részt benne. Ott van, nem tudom, kik vannak, Sláger FM, számomra ez egy semleges.
Akik nem annyira igen. A hír és a politikai.
Tehát, hogy mondjuk nem párthoz köti az ember fett.
Így van, és fontos tehát, hogy ezekben csak és kizárólag olyanok szerepelnek, akik hírszolgáltatással is foglalkoznak.
Azt már itt mondtad egyébként az előbb, hogy nagyon nehéz ilyen kutatást végezni, és azt a cikkben is jelzitek, hogy nagyon, és nagyon korrekt ilyen szempontból a cikk, hogy jelzi, hogy az esetlegességeket is, meg a labilitásokat is, de hogy nincs egyértelmű adathalmaz, ami
bárcsak lenne,
állt, hanem hogy különböző, talán néha lehet, hogy mandineres változatokkal, vagy tehát, hogy tehát hogy közvetett úton lehetett sokszor talán besorolásokat vagy adatokat szerezni, tehát hogy nincs egyértelmű adatszolgáltatás, na ezt akartam
kérdezni. Nincsen egyértelmű adatszolgáltatás, és az is előfordulhat adott esetben, hogyha ugyanebből a csokorból indulunk ki, akkor ugye annyira dinamikusan változnak például a tulajdonosi viszonyok, hogy ugyanez a csokor egyébként fél év múlva, vagy egy év múlva teljesen más arányosságot mondana. Például vegyük a megyei napilapok.
Igen, két hónappal ezelőtt,
vagy igen, vagy egy évvel ezelőtt nagyjából mindegyikre, tehát azért kritikusnak egyiket sem lehetett mondani. Azért már, tehát hogy most viszont egészen egyértelmű.
Most 100%-os, igen. Így, hiszen mindegyik kormány közeli a tulajdonos miatt.
Valószínűleg egy évvel ezelőtt semlegesre soroltam volna be mindegyiket.
Levegőt veszünk, és akkor még egyszer ennek az elemzésébe visszatérünk, és bekapcsoljuk a beszélgetésbe brüsszeli kollégánkat is. Don't leave me this way. A Civil Rádió az FM 98-on, a Demokrácia Most című műsorban vagyunk. Bátorfi Attila a vendégünk, aki az Átlátszó munkatársa. A beszélgetésünk témája a demokrácia kapcsán a média egyensúly, és a közvetlen kiváltók, hogy ezt a témát választottuk. Megjelent a közelmúltban Attilának egy cikke az Átlátszónál, 9 grafikonban mutatja be a kormány média túlsúlyát. Arra emlékszem, amikor a rendszerváltás után részben médiatörvény készült, részben külföldi közösségi rádióknak a különböző írományait olvastuk, hogy nagyon gyakran jelentették ki politikai szerveződések is idehaza is, hogy a média koncentráció elkerülés a legfőbb szándéka részben a médiatörvénynek, részben az egész szabályozási rendszernek. Hát ez úgy tűnt, és emlékszem, hogy az ORTT, ami a mai médiahatóság előző intézménye, különböző felállásaiban is, ez valahogy mindig egy ilyen közös nevező volt, vagy egy közös alap, hogy ebben egyetértett mindegyik oldal, hogy ennek a médiakoncentrációnak a megakadályozásán dolgozni kellene. Ez egyébként egy kis szabadságot jelentett a közösségi rádiók akkori terjedésének is. De hát most itt arról azzal szembesülünk, hogy nagyon erős médiakoncentráció van, majdnem, hogy nem kizárólagosságok, és a beszélgetésünk első felében arról beszéltünk, hogy jogos-e vagy sem, hogy a kormánynak adott esetben legalább a tájékoztatási lehetőségeknek a fele, vagy annál esetleg nagyobb aránya áll rendelkezésre bármilyen kori kormánynak, vagy ez sem, tehát vagy jogtalan, de hogy Magyarországon bármit is, ha el is fogadjuk ezt a lojálisabb vagy megengedőbb állítást, hogy azok az adatok, amiket itt grafikonon ti mutattatok, ezek elképesztően erős kormány túlsúlyt mutatnak, és akkor ez is még szóba került az előző beszélgetési menetbe, de már ezzel át is hűzném a mostanihoz, hogy a megyei napilapok tekintetében 100%-osan kormányközeli tulajdonos vagy orientációt állapítottatok meg, és akkor különböző volt az országos napilapoknál, ott például most, ha nézem, olyan 67-68% körüli. A másik két kategória az, tehát a semleges és az ellenzéki, tehát a kormány közelitől távolabbiak, azok a semleges vagy ellenzéki kritikus típusú médiumok. Érdekes, a heti lapoknál nagyon nagy a dominancia, a kormány közelit itt 90,5%-ra dattáltát, vagy láttátok, és a maradék ami a más. És talán ami érdekes, a heti lapok vásárolt példányainak aránya, ott mintha lenne, mert az előbbi is tulajdonképpen erről beszéltem, de mintha ha lenne egy átfordulás, aztán ha az ember jobban megnézi a címbe, ott az van, hogy a lokál és az extra, tehát így a van. Két ilyen hirdetésszerű újságnak a beszámítása nélkül, akkor hirtelen egy egyensúlyi helyzet van, sőt, tehát ott a kormány kisebbsége tapasztalatú. Tehát magyarán ebből a két grafikumból arra következtetek mondjuk a heti lapok tekintetében, hogy pusztán ez a két ingyenesen osztott lap, ez teremti meg a nagyon erős kormányzati túlsúlyt, és hogyha ezt levesszük, sokan azt mondják, hogy az újságért fizetni kell, amiért nem kell fizetni, az nem újság. Ezt most vitathatjuk is mindenképpen, de ha ezeket leszámítjuk, akkor ott pusztán 13%-os. Tehát ott egy egészen más típusú egyensúly látszik. És még egyről, az online médiáról, mondtad, hogy arról kevesebbet beszélünk, de azért vagy talán, hogy kevesebb az adat.
Nem, arról van a legtöbb megbízható adat, az igen. Online médiáról.
Igen. Igen, és itt akkor ennyit azért még hadd mondjunk el a hallgatóknak, hogy itt érdekes módon, tehát itt tényleg megfordul a trend, és itt 37%-ra tagsájátok a kormány közelít, és 13, illetve 50% a semleges vagy ellenzéki kritikus típusú média. Igen. Erről egy pár szót beszéljünk, mert ez talán érdekes lehet, és aztán még a rádiókról majd egy szót.
Hát ugye az online térben, itt most megint csak a hírmédiáról beszélünk, tehát olyan, hogy femina.hu, vagy autókereskedés.hu, ez nem játszik.
Vagy autós élet, nem tudom, van még ilyen autó, tehát nem ez, ilyen újság, ezeket nem szeretitek.
Tehát kizárólag azokat vettük figyelembe, ahol, tehát vagy a napilapoknak az online felülete, vagy a heti lapoknak az online felülete,
közéletpolitika,
vagy pedig ugye a hírszájtos, Index, Origo, Átlátszó is benne van,
Mandiner
is benne van, pestisrácok.hu, 444.hu, ugye itt a 888, amelyik nincs benne, arról nem tudunk adatot, nem hiszem, hogy annyira torzította volna egyébként az arányokat, vagy annyira megdobta volna a kormány közében.
Mert itt az átlagos látogatottsága fontos.
Azt a napi átlagos jövni. Látogatottság, igen, az a fontos. Ez szerintem viszonylag elég világos volt, hogyha belegondolunk abban, hogy 2015-ig hol volt a kormány számára hiány az akkori Orbán kormány számára, melyik szegmensekben nem voltak otthon, akkor azt mondja, hogy nem voltak otthon a tévében, tehát ott volt egy, és az online média. Uh-huh. Ugye azzal, hogy az Origót és a TV2-t időközben megvették, mind a legnagyobb online hírszájtot meg tudták szerezni, illetve meg tudták szerezni a második legnagyobb kereskedelmi csatornát. Ezzel legalábbis a televíziós piacon jelentős pozíciókat szereztek, az online médiában pedig szintén, de ugye az annyira fragmentált, hogy ott még vannak olyan források, amik ellensúlyozni tudják az online térben.
Szóval gondolom, hogy az online médiát nehezebb elfoglalni, hiszen bármikor bárki indíthat egy új hírportal. Hát, nyilván ez azért így túlzás.
Van, de nagyon nehéz felépíteni. Uh-huh.
Tehát gazdaságilag nehéz, talán, mert ott nem annyira az engedély a nehéz, mert az, de azért valamit itt tegyünk egy hogy mondjam, tehát pontosítsunk, hogy itt a, és talán a többi médiánál is arról van szó, hogy a kormány közeli, az a jó szó, és nem a kormány média, hanem kormány közeli, hiszen nagyon sok esetben pont a példáiról jutott eszembe, itt tulajdonképpen magántulajdonú médiumokról van szó, amit valamilyen befolyással, de a kormány közeli emberek tulajdonolnak, hogy ez pontosan, hogy ennek a részleteit, ezt kevésbé tudjuk, de itt tehát a kormánynak önmagának nincsen elvileg.
Nincsen tulajdon része.
A média törvény ezt tiltja is, hogy önkormányzatoknak és kormányoknak nem lehet saját médiumuk.
Nincs, mert mondjuk de politikusnak lehet, már például, tehát politikusnak lehet.
Hát és vállalkozók. Tulajdonak,
igen. És persze vállalkozóknak is lehet.
Nem nehéz kibogozni, hogy itt vannak olyan vállalkozók, akiknek a...
Én azt gondolom, hogy ez eléggé transzparens is, tehát ez egy cégadatokból teljesen normálisan
kiderül. De mondjuk a politikai elköteleződésére utaltam, hogy azok elég jól kibonthatók, és tulajdonképpen itt tábort képeznek.
Részben igen, de például ugye korábban az okozott problémát, hogy Index Spéder Zoltán, hogy volt egy kormányhoz közelinek mondott üzletember, aki pedig ott volt az index.hu, amelyik
egy viszonylag független.
Igen, szerkesztőség volt. Nyilván arról voltak történetek, hogy Spéder Zoltán hogyan próbál ránehezedni, és állandóan hívogat főszerkesztőket, hogy ezt mégis hogy képzelték, de hogy ellen tudott állni. Uh-huh. Egy erős szerkesztőség, egy autonóm erős szerkesztőség ellen tud állni a tulajdonosának, a nyomásának is. Az Origónál ott persze ott van egy új tulajdonos, Matolcsi Ádámnak hívják egyébként, tehát hogy ott eleve olyan újságírók vannak, akik nem is akarnak ellenállni, mert ők szeretnék szolgálni ezt a kormányt. A Pesti Srácoknál dettó ugyanez a helyzet, 888-nál ugyanez a helyzet, Figyelőnél ugyanez a helyzet, tehát nem kérdés.
Ha most ugye mi itt adatokról, meg grafikonokról beszélünk, és nem egy vizuális médiumban vagyunk, tehát azt kell, hogy ajánljuk a hallgatóknak, hogy aki ezzel a dologgal személyesebb kapcsolatot szeretne, az keresse meg az átlátszó.hu-n ezt a cikket, tehát ez, ha jól emlékszem, november 22-én jelent meg itt ez egy 2-3 héttel ezelőtt 9 grafikon a kormánymédia túlsúlyáról, és ott ezek a egyébként a szerzők maguk is vitathatónak tartott arányokat, állításokat pontosan elolvashatja. Most a vitathatónak tartott, azt érzékelem, hogy magatok is az adatszolgáltatás nehézségét, a besorolás nehézségét elismeritek. És
igen, amit a szünetben mondtál, azt szerintem én nagyon megdöbbentem rajta, hogy egy csomó ilyen nagy újságnak nem lehet tudni a példányszámát.
Igen, nem tudjuk a Magyar Időknek a példányszámát, ugye van a Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség,
Ez egy
olyan, ami auditálja vagy a példányszámokat. Ugye ahhoz, hogy kutatottá váljon, azért fizetned kell. Tehát, hogy az nem egy ilyen ingyenes szolgáltatás, hanem ez a szövetségnek le kell valami tagdíjat fizetni, és ők nézik azt, hogy napi hány terjesztett, értékesített, aktívan vásárolt példányszámokban.
De hirtelen felsorolta 3-4 ilyen nagy újság.
Nincs, a Figyelőnek sincsen jelen pillanatban, és a Magyar Hírlapnak sincsen.
Ez azért elég többenetes szó.
Közben jelzi kollégám, hogy sikerült elérnünk a közeli Brüsszelben tartózkodó Polyák Gábort. Szerbusz Gábor. Gábort az előbb itt már exponáltam, hogy a Mérték média kutató műhelynek a vezetője, és egy ehhez a mostani témánkhoz kapcsolódó cikkel is felidéznénk mindjárt, ami összehozza. Elmondom neked egy pár mondatban, a hallgatóknak pedig csak összefoglalom, hogy Bátorfi Attila átlátszóban megjelent, közelmúltban megjelent cikkéről kezdtünk el beszélni, amely 9 grafikonban hát nagyon markánsan és nagyon melbevágóan a kormány közeli és a kormánytól távolabbi médiumoknak a csoportosítását végzi el, és hát itt a legkülönbözőbb dimenzióban lévő médiumoknál az egyensúlytalanságot, a nagyon erőtes egyensúlytalanságot tapasztaljuk. Erről beszélgettünk, bár már közben elkezdtünk itt demokráciáról, elvárható viselkedésről beszélni. Többek között egy szálat hadd mondjak el, akkor ezt most tőletek kérem Gábornak is. Azt vetettem föl, hogy az teljesen természetellenese, hogyha egy országban valahol egy kormány legalább tehát hogy egy jelentős nagyságú, akár valamilyen minimális dominanciával is rendelkező médiafelülettel rendelkezik, egyszerűen a kormányzás feladata miatt, vagy pedig ez egyáltalán nem kell, hogy így legyen. Te ezt hogy látod, Gábor? Ha érthető a kérdés.
Érthető a kérdés, és persze részben teljesen igaz az a válasz is, amit sugall a kérdés. Tehát a kormány cselekszik, és a kormánynak a döntéseiről, napi ügyeiről be kell számolni. De ez nem azt jelenti egyébként, hogy a kormánynak saját médiája van. Uh-huh. Ez pusztán annyit jelent, hogy azokon a média felületeken, amelyek kifejezetten és nagyon szigorúan éppen azért kell a kormánytól függetlenül működniük, hogy ezek a beszámolók, ezek ne elfogultan, vagy nagyon baráti, vagy éppen adott esetben indokolatlanul egyoldalúan kritikus hangon szóljanak, de ezek a médiumok, ezek nem a kormány, hogy mondjam, rendelkezésébe tartoznak, ezek pusztán hírt adnak, ellenőrzik a kormány működését. Uh-huh.
Tehát, hogy minden feltételek között a tájékoztatást biztosítják, hogyha mondjuk a piaci vagy más viszonyok ezt esetleg, vagy a fogyasztás bármilyen más szempontja esetleg el is torzítaná, mert a kereskedelmi médiumoknak nagyon gyakran nagyon nagy népszerűsége van. Most ezt veszem ki abból, amit mondasz, hogy ezt a biztonságot érdemes megtartani, de nem a saját tulajdonaként. Azt persze itt pontosítottuk, hogy itt kormány közeli médiumokként szerepel ez a kategória Bátorfi Attiláék vagy Attila írásában, és nem kormány tulajdonlású. Nem tudunk ezekben pontos distanciát tenni. Én még valamit föltennék itt tulajdonképpen valamennyi ötöknek, akik most beszélgetünk, neked mondom még, Gábor, hogy mi ketten vagyunk itt házigazdák Sajn Mátyással, az pedig az, hogy az újságírásnak az nem egy alapvető szakmai követelménye, hogy bármilyen érdekeltségű, vagy bármilyen politikai érzelmű is az újságíró, hogy ő a szakmai tevékenységében felülkerekedik ezen, és alig kivehető, vagy nem is kivehető esetleg az ő írása, publikációja, vagy bármilyen típusú média megjelenése kapcsán az ő politikai kedvezményezettsége? Tehát, hogy ez nem egy alapvető szakmai feltétel?
Ha kezdhetem, akkor azért én ennél óvatosabb lennék.
No.
Hát vannak olyan újságírói műfajok, a éppen említett publicisztika például mindenek előtt, ami megengedi azt, hogy szubjektív és az adott újságíró akár politikai álláspontját is tükröző írások vagy anyagok jelenjenek meg, és vannak olyan újságírói műfajok, amelyek ezt nem engedik meg, amelyek kifejezetten a tényszerű tudósítást szolgálják. És azért azt is látni kell, hogy az újságírásnak nincsen egy minden országban érvényesen lefektetett, hogy mondjam,
indikátorokkal megragadható, igen, rendszere.
És vannak országok, ahol az újságírók sokkal szubjektívebb, sokkal aktivistább magatartást tanúsítanak, sokkal inkább egy politikai résztvevőként vannak jelen a nyilvánosságban, nem csak Magyarország ez. Uh-huh. Olaszország és még számos hasonló országot sorolnánk, tehát hogy ez egy létező helyzet, és hogyha azt mondjuk, hogy az újságírásnak másmilyennek kell lennie, akkor azt gondoljuk, hogy ez valahol le van írva, vagy valami normarendszert ebben lehet követni. Nyilván a magyar újságírás az többek között, vagy mindenek előtt azért ilyen, mert egyébként a magyar olvasó is ezt szereti.
Tehát szereti azt viszont látni, amit ő egyébként gondol, azt megerősíteni, de hát igen. Attila, te neked van-e ezzel kapcsolatos reflexió? Nem minden áron kötelező nekik, szóval mit gondolsz te erről, azért mégis kérlek?
Szerintem elég sokat beszélgettünk már, akár Gáborral is, akár másokkal is arról, hogy különféle újságírói hitvallások vannak, meg szerepfelfogások vannak. Még a legsötétebb diktatúrákban is van, aki a tényfeltáró, oknyomozó újságírásban hisz, de még a legfejlettebb demokráciákban is kisebbségben vannak ezek a típusú újságírók. Mert vannak emberek, akik kifejezetten kizárólag szórakoztatni szeretnének, és igen, vannak olyanok is, akik valamilyen politikai közösség, vagy ideológia, vagy gazdasági érdek szolgálatát tartják. Elnézést kérek, szolgálatát tartják elsődleges feladatuknak. Tehát, hogy ebből a szempontból, ugye, ami szeretjük azt gondolni, hogy a király kategória az az oknyomozó újságírás, vagy az, amit mi a Washington Postban, meg a New York Timesban látunk.
Vagy gondolunk.
Vagy gondoljuk, hogy azt látjuk, de például ott van a Guardian, amelyik kifejezetten egy balos, balos médiának számít. Nem annyira balosnak, mint az Independent például, de mindenképpen annak számít. Franciaországban az a típusú klasszikus angol szász oknyomozó újságírás, vagy ez a semleges típusú újságírás, ezt mondom, egyáltalán nincsen hagyománya neki, Németországban sem nagyon van hagyománya neki, Olaszországban végképp nincsen, tehát kevés az a hely, ahol ez jelenik meg, ez a Woodward Bernsteini Washington Postos ilyen étosz jelenik meg a lapokban.
Van egy szempont, amit itt fölvetnék most, ami miatt ez így engem hosszú ideje foglalkoztat, vagy folyamatosan foglalkoztat, hogy gyakori, hogy létrejön valamilyen orientáltságú média, nyilvánvalóan vegyük, akár jobb, akár baloldali, most mindegy, hogy milyen oldalon, és azért, hogy egyensúly teremtődjön, elindul a közvéleményben, vagy valamilyen erők összefogásából egy másfajta média alapítás, amelyik pedig a másik irányban próbál erősen domináns szerepet vállalni. Tehát mondjuk egy erősen jobboldali újságíráson, és akkor azt mondjuk, hogy létrehozunk egy erősen baloldalit, hogy ettől egyensúly legyen. És az én félelmem, hogy ilyenkor tulajdonképpen nem egyensúly keletkezik, hanem az egyikben egy elferdített vagy féligazságokat író médium működik, majd létrejön egy másik elferdítés, és tulajdonképpen a két igazság helyett kétféle hamisság közül, kétféle hazugságból kell döntenie az olvasónak. Persze a döntés az egy nagyon fontos dolog, az állandóan ránk vár, de hogy gyakran és ezért is kérdeztem az előbb mind a kettőtöktől ezt a nem szakmaiság alapvető feltétele, de elfogadom, amit mondok, hogy nagyon nehéz az állandó egyensúly beállítás, de hát most nem tudom hirtelen jobb szóval, mint a semleges vagy tényszerűségre törekvő újságírói, televíziós, rádiós magatartást tekinteni alaphelyzetnek, mert állandóan csak leng az inga, és igazából a valóságot nagyon nehezen tudjuk meg. Nem tudom, hogy követhető-e
abszolút,
az egy kicsit görcsörtös magyarázom.
Akarsz Gábor erre reagálni, vagy reagálhatok?
Mondj!
Két héttel ezelőtt volt egy legendás holland oknyomozó újságíró, tartott egy előadást az ELTE média tanszéken. Aki azt mondta...
Hogy meg lehet-e élni, azt hiszem, az volt az előadásnak a címe,
van.
Oknyomozó újságírásból.
Nem,
csak
igen, ez volt.
Foglalkoztunk itt a rádióban is.
És azt mondta ő is, és egyébként az angolszász sajtónak is vannak ilyen bibliái, fene tudja, hogy hívják ezeket, ez a 10 alapelve, az újságírás 10 alapelve.
Mint a BBC-nek is vannak ilyen alapelvei talán. Igen.
A BBC-nek van, de az újságírás van, tehát, hogy én nagyon sokszor hallom azt oknyomozó újságíróktól, vagy akár a Washington Post újságíróitól, hogy az, hogy én semleges vagyok, az kivitelezhetetlen. Tehát, hogy ez egy hülyeség. Tehát, hogy az ember hisz igenis dolgokban, és önmagában az, hogyha valaki a korrupció ellen harcol, annak van politikai színezete például. Ez a holland újságíró azt mondta, hogy az a típusú újságírás, hogy így kis ujjal eltartjuk a kávés csészétől az ujjunkat, semmiben nem foglalunk állást, semmilyen policit nem csinálunk, ez egy tévút szerinte. Miközben ő tényleg ezekben a médiumokban nőtt fel, ott volt újságíró, és tényleg egy világhírű újságíróról beszélünk, aki rendkívül sok korrupciós ügyet tárt föl. De hogy ez nem működik, hogy hallgattass mindenki semlegesen, akkor nem. Hát hiszen gondoljunk csak bele, amikor, hogy az egy normális taktika, hogy mit tenni, megkérdezek egy politikust, aki elmondja azt, hogy ő hogyan látja ezt az egészet, és úgy csinálok, mintha egyébként elhinném neki, és a közönségre bízom. Tehát meg kell mérni ezeket a nyilatkozatokat, súlyuknál fogva kell őket értékelni. Ez az újságírónak a feladata.
Gábor, te mit gondolsz erről?
Először akkor hadd reagáljak arra, amit Attila mond, és egy érdekes példa, amit a Brexit kapcsán hallottam talán konferencián, hogy a BBC ezenben kifejezetten kritikaként fogalmazódott meg, hogy a Brexitet megelőző időszakban a kiegyensúlyozottságot nagyon percre tartotta, és hát minden Brexit ellenes megszólaló mellé oda kellett tenni egy Brexit pártit. És ez nyilvánvalóan egy olyan helyzetben, amikor hát egy országnak a sorsa dől el, és hát minden észszerű érva mellett szól, hogy ezt a egyik irányt valamilyen módon próbáljuk ellensúlyozni, akkor, és lehet, hogy nincs igazam, vagy annak se volt igaza, aki ezt mondta, de akkor lehet, hogy egyébként itt a kontextus másféle egyensúlyozást igényel, és ez egy nehéz kérdés persze, hogy miért. A másik dolog, amit szintén említettetek, hogy a német sajtó milyen. Én nekem nagy kedvencem a Spiegel, és akkor itt arra a kérdésre még egyszer, hogy vajon mi befolyásolja az újságírónak azt a hozzáállását, hogy ő inkább tényfeltáró jellegű, vagy inkább szubjektív, publicisztikai jellegű írásoknak szenteli az idejét. Én azt látom, hogy mondjuk ez nagyon nagy mértékben függ az erőforrásoktól. Tehát egy Spiegelben minden héten azt megelőző napokban történt eseményt dolgoznak fel sok-sok oldalban, 10 oldalban úgy, hogy egy cikken dolgozik 6-8 újságíró. Ez bármelyik magyar média számára nyilvánvalóan elképzelhető. Nincs ennyi erőforrás a piacon.
Jó, de azért itt egy szót, egy picit elcsúsztatunk a tényfeltáró és a tényszerű újságírás közé egyenlőségjelet nem tennék. Ti se tettetek, csak hogy félreérthető, hogy én tudom, hogy a tényfeltárás az egy nagyon energia, kapacitás igényes dolog. Én pusztán a tényszerűséget vetettem föl itt kérdésként, vagy ilyen hangos gondolkodásként.
Közben eszembe jutott valami, én nem vagyok túl tájékozott média ügyekbe, úgyhogy részletekre sem emlékszem, de a Facebookon valaki megosztotta, hogy egy amerikai tévés személyiség kinyilatkozott Trump megválasztása után, és hát lényegében a tolerancia párti újságírókat vádolta azzal, hogy alapvetően ők teremtettek egy ilyen helyzetet, hasonlóan a Brexithez. Hogy
ez létezik, tehát
és ugye van, nem tudom, a szociológiában, vagy hol van ez a fogalom, hogy a intolerancia tolerálása, vagy a, tehát a
hát mindig minden belehetünk toleránsak, kivéve az
intolerancia, igen, tehát hogy
az okai minden bajnak. Nyilván csak viccelek, tehát, hogy, de nem, ez itthon is jelentkező véleményen is találkoztam ezzel.
Tehát, hogy ez talán azt erősíti, amit te mondtál, hogy egy újságírónak igenis fel kell vállalni a véleményét, és nem muszáj mindig egyforma súlya mindkét oldalt, és nem az egyensúlyra törekvés, és az egyetlen szempont.
Egyetlen egy dolga lenne normálisan az, hogy a tényeket előkukázza, és azt prezentálja. Tehát, hogy és nyilván ezeket, tehát hogyha egy politikus hazudik, akkor azt, neki meg kell mondani, hogy ő hazudik, függetlenül attól egyébként, hogy Fideszes, vagy MSZP-s, vagy LMP-s, vagy jobbikos politikusról van szó. És ugye ilyen újságíróból kevés van Magyarországon, de egyébként ez bárhol le lehet, vagy nyilván arányokban más persze, de ezek mindig kevesebben vannak az ilyen típusú újságírók, akik ha egy politikus hazudik, akkor függetlenül attól, hogy egyébként egyetértek-e azzal a politikával, amit képvisel, azt mondja, hogy igen, hazudik, mert ez nem így van. Ez lenne a feladata normálisan az újságírásnak, illetve annak a médiatérnek, hogy ez kiderüljön, hogy ez nem igaz. Amit Ferenc mondott, abban viszont tényleg van veszély, ez így van, hogy igen, időközben azt is látjuk, hogy az ellenzéki vagy kritikus térfél megteremti magának ugyanazokat az összeesküvés elméleteit, ugyanazokat a dühös vagy fundamentalista oldalait, elfogultságait. Ez kétségtelenül így van, én is ezt látom a Facebookon is, illetve máshol is, tehát a Facebookon kívüli médiatérben is látok ilyesmit. Nyilván ez sem jó, tehát ez világos, hogy ez nem jó.
Hadd idézek föl egy élő példát. Van az egyik kereskedelmi televízió sajnos késő esti műsorában egy magyar tévészemélyiség, akiről nem nagyon, vagy nem nehéz kitalálni, hogy körülbelül milyen alapértékek közelében van, de a beszélgetéseiben nem érzékelem, hogy nem adna megfelelő helyet annak, ami az ő nézetével esetleg nem egyezik meg. Tehát, hogy azt fordítom, mondom, úgy érzékelem, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy próbálja meg reálisan vagy objektíven körbejárni a témát annyiban, hogy adjon esélyt az ő nézetétől eltérő álláspont kifejtésének is, majd utána lehet, hogy aztán érvekkel ezeket megpróbálja sarokba szorítani. Tehát ez szerintem egy újságírói vagy tévészemélyiség nagyságát is jelenti, csak hogy ezt a típusú magatartást, ha ez most rekonstruálható általatok, ahogy itt elmondtam, ezt keveslem én, amelyiktől nagyon nehéz tájékozódni és a tényeket megismerni, és most nem a tényfeltárás típusú hosszú folyamatra gondolok, hanem a dolgoknak a sokféleségét, amit mondtál, az elfogultságokat egy kicsit csökkenteni. Van valami, Gábor, hozzáfűzni valód, mert lassan a műsorunk vége felé járunk, de te most nem tudsz itt élőben metakommunikatív módon dominanciához jutni.
Igen, szívesen mondanék akkor erre egy-két mondatot, mert egyébként, ha jól gondolom, akkor arra a cikkre utaltál, ami éppen erről a média buborék problémáról szól.
Erre hát úgy gondolom, ha már nem tudunk kifejtőleg beszélni, tehát mindenképp jó lenne visszatérni rá, mert ez egy nagyon izgalmas, teljes estés programnak kínálkozik, de akár erre is. Igen?
Az, hogy miért nincs több való, az nem csak azért van, mert egyébként...
Na, te ki is találtad a szélességet, igen, gondolom, hogy mindannyian.
Kiről van?
Nagyon-nagyon nehéz így felkészülten vitatkozni, és mindenre érvekkel reagálni. Ez nem lehetetlen, de ez egy nagyon komoly munka. És a másik, amit mindenképpen mondani szeretnék, hogy itt fordítsuk megint egy pillanatra meg, hogy mit akar látni, mit akar olvasni, hallani a közönség. Uh-huh. Nagyon gyakran halljuk X rádiótól, hogy hát ők most megpróbáltak másik témát, vagy másik szereplőt behozni, és azonnal jöttek a telefonok, hogy miért őt itt, ne, felháborító. Hát egyébként azt is lássuk, hogy a médiafogyasztás, a hírfogyasztás azért az mindig egy, nem csak egy racionális, hanem egy érzelmi viszonyulás is, annak van egy érzelmi töltete, és ezt a közönség sem hagyja nem kiszolgálni, hogy ilyen csúnyán kifordítsam ezeket a szavakat.
De ez pontosan érthető így ezzel.
A buborékokba való bezárkózásba, mert érzelmileg is akarunk azonosulni azzal, amit hallunk, és nem akarunk konfrontálódni.
Igen, tehát a buborékba való bezárkózás, csak a hallgatóknak hadd próbálom lefordítani, mert itt mindannyian olvastuk ezt a írást, az azt jelenti, hogy a hozzá hasonló érvekkel veszi körül magát, és ez jelenti a buborékot számára. De tényleg erre még visszatérnénk, mert ez egy nagyon érdekes fejtegetés, amit itt említettél. Nem is tudom hirtelen, hogy hova tudunk itt az a további egy-két percben kifutni. Azt szeretném mondani, hogy jó lenne többször, akár itt a Demokrácia Most műsorában, akár más műsorunkban egy kicsit körbejárni, egy kicsit teoretikusabban, kevéssé itt a slágeres módon, tehát nem a mainstream módon, hanem sokkal inkább elvont fogalmakban is gondolkozva ezt a média, ugye, de hogy esetleg valamilyen rendszeressége jó lenne erre visszatérni. De van valami még az utolsó szójogán kinek-kinek mondandója, mert körülbelül nálunk két perc múlva jár le a teljes óra. Attila, te az előbb, mintha akartál volna mondani, csak belét folytottam.
Igen, csak közben meg el is felejtettem, hogy mit akar. Nem, erre akartam, de igen. Most eszembe jutott, hogy ugye egy riporternek azért más a feladata, kicsit az is a feladata, hogy az ördög ügyvédje legyen, ugye amikor az ember egy interjút készít, akkor az nagyon kellemetlen, hogyha azzal a folyamatosan olyan kérdéseket tesz fel, hogy lehet ilyen csodálatosnak lenni.
Ez a mennyire.
Igen, tehát, hogy az és hogyha egy profin csinálja valaki, mint ahogy a Baló férprofin csinálja, miközben azért sejthető azért, hogy ő mit gondol valójában, tehát szerintem ez is kiderül, de ő felteszi azokat a kérdéseket, amik jogosak ebben a helyzetben, és mindenki fel kéne tennie mindenkinek, minden lapnak ezeket. De ezért szeretjük mi a balót, és valószínűleg ezért utálják olyan nagyon sokan a balót. Tehát,
jó, de hát ehhez ahhoz, ahogy Gábor mondta, hogy ez munkaigényes, és a munkát azt nem csak arról van szó, hogy hetekig kell ezen dolgozni, hanem akár csak egy-két estét bele. Tehát a munka aluli felmentés nagyon gyakran találnak maguknak, hogy hirtelen állításokkal, mert azért a való típusú ügyeknek való utánajáráshoz nem hónapokig kell egy kérdést kutatni, mint a tényfeltárásban, hanem hát csak neki kell ülni. Jó, hát én úgy érzem, hogy nagyjából sok mindent felvetettünk most, és jó lenne tényleg erről a média helyzetről többet beszélni. Igazából, ha már én ezt felvetettem, még az is érdekes lenne, hogyha valakinek erről a dologról tök más véleménye van, de itt tényszerűen el tudnám mondani, izgalmas lenne egy ilyen kerekasztalban ilyen helyzetű beszélgetést is szervezni. Talán Gábor mondott szintén, vagy lehet, hogy te mondtad, hogy az is nagyon nehéz az ilyen körüljárt és egyensúly szándékú dologban, hogy van olyan oldal, amelyik egyáltalán elzárkozik a nyilatkozat elől is.
Ez így van, pontosan.
Vagy csak bizonyos helyeknek, ami hát alapvetően azt gondolom, hogy a tájékoztatási szabadságnak a legalapvetőbb korlátozása, de hát most ilyen helyzetet élünk. Gábor, egyrészt köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor még erről a Hírek a buborékon túl című cikkedről, illetve erről a gondolatról még jó lenne visszatérni, és Attila, neked is itt helyszínen köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon érdekes ez a cikk, és ajánljuk a...
Én is köszönöm.
Elbúcsúzunk tőled, Gábor, szia,
viszontlátásra,
minden jót.
Szervusztok.
És még egyszer a hallgatóknak ajánljuk, hogyha alaposabban szeretnének legalább az elindulási alapunkról, amiről itt a beszélgetést elkezdtük, egy kicsit jobban tájékozódni, akkor keressék meg az átlátszó.hu-n a 9 grafikon a kormány média túlsúlyáról. Bátorfi Attila követte el ezt a cikket, és talán valamilyen alkalommal, hát ha még tovább tudunk lépni és építkezni, ebből folytatni ezt a témát. Köszönjük, hogy figyeltek, neked köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm még egyszer a meghívást.
Maradjanak továbbra is a Civil Rádióval, ez itt az FM 98-on, búcsúznak a házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc.